Zárkózottság, gyakori ingerlékenység, többszöri hibázás a repülési teljesítményben, vagy a fél éves szimulátoros gyakorlásom. Ezek mind-mind olyan jelek, amelyek egy pilótánál sejtetik, hogy valami nincs rendben. A Trend FM által megkérdezett közlekedési pszichológus szerint nincs abban a vizsgálati fázisban az Air India légi katasztrófája, hogy egyértelműen kimondható legyen valamelyik pilóta mentális állapota és szándékosság okozta a repülőgép tragédiáját. Manapság pedig már az Air India pilótái is olyan nagy teszteken esnek át, mint amilyeneket az európaiaknak vagy az amerikai pilótáknak kell teljesíteniük. Ha esetleg valóban az egyik pilóta mentálisan instabil volt, akkor viszont újabb szigorítás várható az alkalmassági vizsgálat terén. Czerkovics Dávid közlekedési pszichológussal beszélgettem. Az Air India repülőbaleseténél hangsúlyozottan nem tudjuk, hogy mi történt, valóban a pilóták hibáztak-e, ők kapcsolták le, vagy az egyikőjük esetleg a hajtóművek üzemanyagellátásáért felelős kapcsolókat. Mindenesetre ilyen, fogalmazunk úgy, vizsgálati jelentés is szájra kapott, de ez nincs egyértelműen kijelentve, mint hogy az sem, hogy az egyik pilótának mentális problémái lettek volna. Ettől függetlenül hogyan vizsgálják a pilótákat, mielőtt megkapják a repülési engedélyt, vagy miután mondjuk visszajönnek betegszabadságról, akkor milyen teszteken kell átesniük?
Mondjuk ketté a választ, az Európai Unió jelenlegi szabályozását emelném ki itt elsősorban, ahol a kereskedelmi pilóta karrier kezdetén, tehát még a pilóta képzésnek egy kezdeti szakaszában kell egy olyan mentális ellenőrzést végezni, ahol kifejezetten pszichológus vizsgálja a pilóta jelöltet, és csak akkor engedi őt tovább, hogyha az abszolút veszélyeztető kórképek, depresszió vagy más fontos mentális probléma kizárható, és az illető teljesen biztonságosan tovább engedhető. Erre garanciát kell, hogy vállaljon a szakember, és utána is vannak időszakos vizsgálatok. A repülőorvosok kifejezetten rá fókuszálnak most már a mentális állapot folyamatos ellenőrzésére, és erre fel is hívják a figyelmüket a különböző oktatóanyagokban. Mielőtt valaki a légiközlekedésben kereskedelmi pilótaként egy nagy légitársaság alkalmazásában egy beszállító repülőgép kormány mögé kerül, egy második mentális vizsgálatot is el kell vele végezni, ez kifejezetten a képességekre világít rá, reakcióidőre, figyelem megosztásra is, de ugyanúgy megnézik a mentális állapotát is. Hát alapvetően mire valaki egy abszolút kiengedett, teljes jogosítású forgalompilótával válik, legalább két olyan komoly pszichológiai vizsgálaton kell, hogy lehessen, ami mindenképpen alaposan meg tudja szűrni az ő állapotát. Azt tudjuk a különböző kutatások, forráskutatások alapján, hogy az Air Indiánál is sokat fejlődött pont az utóbbi pár évben ez a fajta vizsgálati metódus. Beléptek az Európai Repülés Pszichológiai Társaságon, legalábbis ott vannak mindenféle rendezvényen, kapcsolatot tartanak ezekkel a szervezetekkel, és magát a vizsgálati rendszert is az európai normáknak megfelelő intre hozták, tehát a kulturális különbségektől eltekintve, amely egy indiai pilótával szemben is azt várja az otthoni légügyi hatóság, amit akár egy európaival vagy egy amerikaival szemben. Ez tartalmazza ugyanezeket a vizsgálati metódusokat, ugyanúgy pszichológussal kell találkozni a kereskedelmi pilóta jelöltnek, és bizonyos teszteken kell átesnie, nem is egy, hanem több személyiségteszten, tehát egy komplex eljáráson kell átesniük.
Amikor szányra kapott ez a dolog, hogy az Air India egyik pilótája is lehet, hogy küzdött valamivel, akkor az embernek óhatatlanul jó pár évvel ezelőtti Germanwings katasztrófa jutott az eszébe, amikor magára zárta egy pilóta a fülke ajtaját, és egy oldalba vezette a gépet a fedélzetén utasokkal, rengeteg utassal. Amikor a pilóta hosszan dolgozik, azért kereskedelmi pilótánál időzónák vannak, nagyon furcsa életmód lehet. Szóval időről időre milyen gyakran vizsgálják őket a pszichológusok, hogy esetlegesen egy ilyen folyamatos terhelésben nem történik-e velük valami?
A pszichológiai vizsgálat a karrier elején kötelező. A vizsgálatokat utána időszakosan a repülőorvos fogja végezni, és a repülőorvosok képzésében is benne van bizonyos mértékig a repülési pszichológia, illetve a klinikai pszichológia. Tehát ki vannak oktatva arra, hogy milyen jeleket kell észrevenni, képesek adott esetben bizonyos teszteket is felvenni. A magyarországi tapasztalat is az, hogyha a legapróbb jelét veszik annak, hogy az illető mentális problémával küzdhet, vagy akár a múltban kiderül, hogy volt hasonló jellegű kezelése, akár magánjelleggel, akkor azonnal felveszik a kapcsolatot a releváns hatóság által kijelölt pszichológussal, és egy csapatban, egy teamben kezdenek dolgozni, és a pilótával együtt próbálják megtalálni a megoldást, végzik el a szükséges teszteket, tehát egy közös döntés, egy közös munka indul meg. Tehát a vizsgálatoknak a jellege, én azt gondolom, hogy a mostani rendszerben kielégítő, nyilván meg lehetne vizsgálni mindenkit akár hetente is, hiszen az ember állapota változik dinamikusan, nem marad teljesen ugyanolyan, de mondjuk a Germanwings katasztrófa előtti időszakhoz képest nagyságrendekkel javult annak az esélye, abszolút jó irányba javult annak az esélye, hogy időben észrevegyük azt, hogyha valakinek mentális problémái vannak a repülőszemélyzetek közül, és ez vonatkozik a légiforgalmi irányítókra, ugyanúgy, mint a légiutas kísérőkre. Azt is tudni kell, hogy nem csak vizsgálat, kötelező vizsgálat létezik, hanem az Air India is létrehozott egy olyan úgynevezett e-support programot, ami ma már az európai légitársaságok számára is kötelező. Ez gyakorlatilag egy olyan szakemberek által létrehozott védőház, vagy olyan pszichológiai rendszer, ahova az illető magától is jelentkezhet. És úgy van kialakítva ez a rendszer munkaügyileg és munkajogilag is, hogyha jelentkezik, hogy valamilyen problémát észlelt magán, vagy olyan nehézségébe ütközik az élet, amivel ő éppen akkor nem tud megküzdeni, és úgy érzi, hogy ez a munkája rovására megy, akkor nem kell félni attól, kiveszik a munkából később, emiatt bármilyen szankció éri őt, hanem a vállalat megfelelően humánusan kezeli, és együtt dolgoznak azon, hogy a pilóta minél előbb vissza tudjon állni a munkába. Nyilván egy ilyen visszaállítás szintén egy repülőorvosi döntés előz meg, és a repülőorvos a megfelelő protokollt végigvive, látja a bizonyos jeleket, akkor megint csak egy pszichológus segítségét fogja igénybe venni, egy olyan pszichológusét, aki ki van képezve arra, hogy bizonyos mértékig, legalább bizonyos mértékig ismeri a pilóták munkáját, és a hatóság által elfogadott eszközrendszerrel hozza meg a döntést. Ez általában közösen történik a repülőorvossal, és nyilván elsősorban a pilótával is közösen kell kidolgozni a végső eredményt.
Tudom, hogy nehéz erre úgy exakt válaszolni, de mi számít uralkodójának, amikor már egy engedéllyel rendelkező pilótánál mégiscsak egy időre ki kell venni a forgalomból, amikor érződik, hogy lehetnek már pszichológiai, adott esetben akár mentális problémái is?
Sokféle jel lehetséges, az egyik talán, ami mindenképpen árulkodó, sokszor ők maguk kérnek segítséget. Tehát ők maguk jelzik azt, hogy valamilyen problémával küzdenek, a kollégák számára egyre többet panaszkodnak, megváltozik a viselkedésük, egyre zárkózottabbá válnak a teljesítményük, a repülési teljesítményük, akár kiegyensúlyozatlanabb lesz. Hibákat rétenek, nem szándékosan, hanem véletlen hibák következnek. Ezt a többiek észreveszik adott esetben egy szimulátoros ellenőrzésen, amit fél évente kell a közforgalmi repülésben megcsinálni, vagy akár gyakrabban is, hogyha úgy rendelik el. Az oktató látja, ők is részt vesznek, tehát maguk az oktató pilóták is kapnak repüléspszichológiai felkészítést, és adott esetben pedagógiai, pszichológiai felkészítést. Hát ők is látják azt, hogy az illetőnek a teljesítménye hogyan változik, de emberileg is észrevehető az ingerlékenység, a szociális visszahúzódás, adott esetben a fokozódó szerhasználat, tehát vagy esetleg egy laborvizsgálatkor az illetőnek valamilyen pozitív tesztje lesz, akár drogra, akár az alkoholfogyasztás nő meg, lehet, hogy korábban nem is fogyasztott alkohol. Tehát sokféle jele lehet, ami vagy akár a hosszon tartó betegállományok, amiknek látszólag nincs olyan indoka, de ezekkel óvatosan kell bánni, hiszen mindenkinek az életében lehetnek olyan szakaszok, amikor pihenésre van szükség, vagy hosszabb kezelésre van szükség, és ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az illető akár ártani akar másnak vagy önmagának. Azt tudni kell, hogy ezek a jelek, amiket felsoroltam, ezek nagyon könnyen félre is értelmezhetőek. Tehát egy fáradtságot könnyen betudhatunk depressziónak, hogyha nem megfelelő kérdéseket teszünk fel az illetőnek, és ha utólag visszagondolunk rá, akkor lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy ő maga alatt volt egy kicsit depressziósnak tűnt, vagy szomorúnak tűnt, volt, lehet, hogy csak fáradt volt az illető, és fordítva. Tudni kell, hogy ezek a jelek ennél fogva nagyon könnyen félreérthetőek. Azt mindenképpen érdemes szem előtt tartani, hogy egy olyan bizalmi környezetet kell munkavállalói és munkáltatói réteg szempontjából is tartani, ahol a pilóta mindig nyugodtan fordulhat. Tehát a figyelem odafordítását, ezt nem egy ellenőrzésként kell elsősorban venni, hanem egy olyan védőhálót kell biztosítani az illetőnek, ahol a bizalommal fordulhat, és a tapasztalat az, hogy akkor ezt mindenképpen könnyebben igénybe tudják venni.
Ha mégiscsak bebizonyosodik, hogy az Air India katasztrófájánál szándékosan nyomta le az üzemanyag kapcsolókat ez a pilóta, akkor ön szerint tovább szigorítják a pszichológiai ellenőrzéseket, vagy ebben várható valami?
Én gondolom, gondolom, hogy az elhunyt repülőgép személyzet és a jelenleg repülő személyzetek iránti tiszteletből én most nem bocsátkoznék ilyen feltételezésekbe, nem beszélve az érintett utasok és a hozzátartozók iránti tiszteletről. Itt egyelőre azt kell látni, hogy azok az esetek, ahol nagy valószínűséggel merték kijelenteni a balesetvizsgálók, hogy az öndestruktív magatartás szerepet játszott a baleset bekövetkezésében. Tehát a pilótától erős feltételezés volt, hogy ártani akartak önmaguknak vagy másoknak. Ott is nagyon sok kérdőjel maradt még mindig, annak ellenére, hogy lezárták a vizsgálatokat. Ennél az eseménynél szinte csak kérdőjelek vannak egyelőre. Tehát annyira nehéz ilyen feltételezés szintjén is bármit mondani, hogy nehéz előre látni. Az nyilvánvaló, az eddigiek alapján azt lehet mondani, hogy ha bebizonyosodott bármilyen emberi tényezős, akár visszatérő ok, ami a balesetekhez hozzájárult, akkor azt mindig követte valamilyen rendelkezés, valamilyen ajánlás. A balesetvizsgáló bizottság ki szokott adni, ha szükséges, baleseti fajta védelmi ajánlást, egy biztonsági ajánlást, ami mindig reflektál az adott eseményre, és ezt az adott légiközlekedési hatóság, ahol az ország illetékes, vagy az adott légitársaságok végre kell, hogy hajtsák. Ennek van egy jogi formulája, ez egy bonyolult rendszer, be kell építeni a biztonsági működésében az adott vállalatok a biztonsági kultúrájába. Hát igen, azt lehet mondani, hogy bármilyen akár műszaki, akár emberi tényezős hibára fényderítenek, ami később is előfordulhat, akkor kérünk egy ajánlást, mint szakértők, és ezt aztán jogi és műszaki emberi tényezős nyelven lefordítva az adott ország hatósága és légiközlekedési szervezetei, légitársaságok ezt fogalmazni fogják, és a saját működésünkbe beépíti. Így működik egyébként, tehát nyilvánvalóan tanulni próbálunk az eseményekből, és később megelőzni ezeket, és elsősorban ilyenkor adminisztratív, aztán pedig gyakorlati eszközökre váltjuk ezeket.
Czerkovics Dávid közlekedési pszichológust hallották. 8:27 perc van, 3 perc múlva, 8:30-kor jövünk a legfrissebb hírekkel, információkkal, itt a Trend FM-en a 94.2-n.